Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Mai műsorunk vendége Koncz Ferenc, pilóta. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Hézer Lucát hallják, a vonal másik végén pedig Koncz Ferenc pilóta van. Üdvözlöm a Mária Rádióban.
Kedves csokolom, én is üdvözlöm, és a hallgatókat is szeretettel köszöntöm.
Nagyon sok gyerek álmodik szerintem arról, hogy pilóta lesz, sőt, talán valahogy, amikor mondjuk az ember repül, végig gondolja azt, hogy vajon milyen érzés lehet a pilóta fülkében élni, mik zajlanak le benne, milyen érzés lehet ezt a munkát végezni, és hát most itt az alkalom, hogy én megtehetem azt, hogy megkérdezem önt arról, hogy hogyan éli meg ezt az egészet. Nagyon különleges és felelősségteljes munkának hangzik ez, de vajon ön mindig erről álmodott, mindig ezt szerette volna csinálni, vagy pedig egyszerűen Isten és az élet úgy hozta, hogy ide keveredett?
Az életemben túl sok véletlen volt ahhoz, hogy ezek mind véletlenek legyenek. Hivatásommal kapcsolatban is véletlenek sorozata vezetett idáig. Én eredetileg hajósnak, tengerésznek készültem, hiszen a apai ágon a családom, de Tóna megyei vagyok, 500 évre visszamenőleg hajózással foglalkozott a Dunán, a tengereken, és én is erre az irányba programoztam magam. Mert gyerekkoromban kis játékhajókat faragtam, és azt húzogattam magam után. Aztán a középiskolás koromban egy véletlen folytán lehetőségem támadt kipróbálni a repülést, és ez egy véletlen valószínű, de ez megpecsételte a sorsomat, és a hajózás helyett a repülést választottam. Nyíregyházán volt pilótaképzés abban az időben, én 1971-ben érettségiztem, és 1972-ben kezdtem el a nyíregyházi főiskolán tanulni, ahol polgári pilótákat képeztek. Gépész kar, repülőgép vezető ágazaton, és 3 éves képzés után gépészmérnöki diplomát és pilóta jogosítványt szereztünk. Hát az időben a mezőgazdasági repülés Magyarországon felfutóban volt. Hát ezt erőteljesen támogatták, ennek megfelelően én is mezőgazdasági pilóta lettem. Hát erről a munkáról csak egy pár szót, hogy tulajdonképpen ez nem Rivalda fényben zajlik, viszont a polgári repülő foglalkozások közül a legveszélyesebb. A pályája során az állománya 10%-át elvesztette, tehát ennyi volt a halottak aránya, és hát még egyszer ennyi katasztrofális balesetben túlélt kolléga is volt, aki vagy megnyomorodott, vagy ha szerencsés volt, akkor folytathatta tovább. Tehát ez egy elég veszélyes foglalkozás, a földközelség az akadályok miatt. Ezt 29 évig csináltam ezt a foglalkozást, és valószínűleg annyira hivatásomnak tartottam, hogy ez nem is szakadt volna meg. Magyarországon dolgoztam elsősorban, de 80-as években az állami vállalatunk afrikai munkákat vállalt el, és én bekerültem ebbe a csapatba, 5 alkalommal dolgoztam Afrikában. Különböző országokban, elsősorban Mohamedán országokban, Egyiptom, Szudán és Algéria. Először itt kerültem olyan környezetbe, ahol tulajdonképpen más vallású emberek éltek, más kultúrájú, más nyelvű. Ez nagyon sok érdekes élményt nyújtott. Szudánban 1983-ban a Sharia nevű iszlám törvénykezés volt állami szintre emelve, hát az sokként ért bennünket, de hát megőriztük a hitünk hogyha keresztény voltunk, csak ezt ott nem volt szabad nagyon hangsúlyozni. Nagyon sok érdekes élmény ért ki. Az egyik, hogy a világ akkori legjobb repülőjével repültünk, amely mezőgazdasági célra csináltak, légcsavaros gázturbin a amerikai repülő, és hát ez nagy lehetőség volt. Akkor én 30 éves voltam, tapasztalatokat gyűjteni, nyelveket tanulni, ott kint tanultam meg angolul, megtanultam arabul is olyan alapfokú szinten, és ez később nagy kihatása volt az életemre. Hát odakint is nagyon sok élmény és nagyon sok véletlen volt, olyan sok véletlen, ami nem lehet igazán véletlen. Tehát valahol megtanultunk bízni magunkba. Aki magába bízik, az Istenbe is bízik, és ez valahol mindig ott volt, ez a segítség, mikor az ember bajban van, másodpercek állnak a rendelkezésére, hogy megoldja, és valahogy mindig sikerült. Aztán ez az időszak elmúlt, illetve hát egy élmény megemlítenék Egyiptomba, ami a később életemre is kihatással volt. A munkarepülés végeztével lehetőségünk volt úgymond elcsavarogni a repülővel, és abban a sorvosságban ez az egyetlen elfogadható módja a kirándulásnak repülőgéppel. 240 kilométeres sebességgel a föld fölött végigkövetni az egzotikus tájakat, a vízmosásokat Egyiptom földjén, amerre Almási László is repült annak idején a kezdetleges repülőjével. És egy ilyen kirándulás során teljesen véletlenül repültem a Remete Szentpál Kolostora fölé, amiről akkor még nem sokat tudtam. Sajnos ebben az időben nem volt látogatható, és így nem volt módom személyesen meglátogatni, de a kíváncsiságom az felébredt, és hát ekkor kezdtem foglalkozni a pálosokkal, illetve Remete Szent Antal és Szent Pál történetével, ami az eredete a pálosoknak, hiszen Remete Szent Pált választották védőszentjüknek. És aztán az életem során, ez megint egy véletlennek látszó dolog, Pálos Vörösmartra jöttem lakni, ez 23 évvel ezelőtt volt, ahol pálos hagyományok vannak. És a kertes házba lakom szemben a hegyel, és 300 méter elég vonalban a Sárhegy északi lejtőjén van egy tisztás, és mivel akkoriban, ez 1999-ben volt, a mi falunkban semmiféle nyoma nem volt, hogy itt pálosok tevékenykedtek, emlékmű, park, vagy akkor még nem létezett, később már épült Mária Park, és pálos emlékművek, de ekkoriban, mivel nem volt, én elhelyeztem két keresztet ott a tisztáson, Remete Szent Pál és Remete Szent Antal tábláival, tehát a születési halálozás évükkel, és kőből kiraktam egy szívet, egy néhány méter átmérőjű szívet kövekből, amit fehérre lefestettem, aztán valaki csinálta egy még nagyobb szívet, került oda egy pad, egy kis ládika, és ez egy ilyen látogatott hely lett. Ennek a helynek csodálatos kisugárzása van, rálátni a kedves kis falunkra, és olyan béke és nyugalom fogja el az embereket, mikor oda felmennek. A kis ládikába egy hölgy forgolt szíveket helyezett el, és a ládikára rá van írva, hogy ha tiszta a szíved, egy szívet elvehet. És ez szeretett tisztás néven ismert itt a környékben. A barátaimmal csináltunk egy járható turistautat oda, és kis szívecskés táblákkal jelöltük meg az oda vezető utat, és mikor felnézek innen az udvarból, és látom, hogy fent vannak családok, akkor nagy öröm fog el, hogy meg tudtam osztani velük ezt a szakrális élményt, ami ott fönt elfogja az embert. A repülésre visszatérve, 2003-ban a mezőgazdasági repülés Magyarországon már ellehetetlenedett, nem lehetett megélni belőle, vagy legalábbis azon abban a régióban, ahol én dolgoztam, már nem adott annyi munkát, hogy meg lehessen élni belőle, és ezért a légügyi hatósághoz mentem dolgozni Ferihegyre. Innen jártam föl ebből a faluból napi 5 órát utaztam, de megérte, mert 50 éves koromban egy egészen másfajta világba csöppentem, és a repülésnek olyan áldozatait tanulhattam meg, amíg korábban nem csináltam. Megtanultam kétmotoros repülőgépet vezetni, megtanultam a műszerepülő technikát, és egy úgynevezett típusjogosított repülőre is képzést adtam, és teherszállító repülővel repülgettem ebben az időben. Aztán vizsgáztató lettem, pilótákat vizsgáztattam gyakorlati repülésből, ez a dolog a mai nap is tart. Hát több ezer embert vizsgáztattam le 20 év alatt. A mai napból visszanézve 20 éve vagyok vizsgáztató, és ez az egyik legtöbb része talán az életemnek, hogy megpróbálom a tehetségeket felfedezni, és a vizsga után tanácsokkal ellátni, hogy milyen irányba induljanak el, és amikor elmegyek egy szabadságra repülőgéppel, és a kapitány meglátom, ki vagy beszálláskor, és előfordul, hogy én vizsgáztattam még kis gépen, és én irányítottam erre a pályára, és olyan jó leső dolog megélni ezt, hogy ez a kapcsolat ide vezetett, hogy valakinek sikerült a hivatását kiteljesíteni. Úgyhogy a repülési pálya az ugye sok veszélye jár, és nagy figyelmet kíván, és a legnagyobb a folyamatban mindig az ember, és nagy koncentrálást igényel, és hát még valamit, valami nagy hitet, hogy az ember bízzon magába, és bízzon Istenbe, és akkor támaszt talál a nehezebb pillanatokban is, sokszor reménytelen részhelyzetekben, szinte magától megoldódik. Az ember csinálja, amit kiképeztek neki annak idején, de sokszor érezhető, hogy ekkora véletlen nem lehet. Úgyhogy ezek az élmények azok, amiket úgy elsőre kibányáztam a lelkemből, és hát a fiataloknak az, ha szép foglalkozást akarnak, maguknak szép hivatást, akkor bátran ajánlhatom a repülési pályát.
Nagyon sok kérdés felmerült most bennem, ahogy hallgattam. Nagyon jó volt hallani ezeket az élményeket, és azt, hogy igazából egy veszélyes hivatás nem azt jelenti, hogy valaki vakmerő, kapkod, vagy egyszerűen csak szereti a veszélyes helyzeteket és ezeket kezelni, hanem ez egyfajta belső békét igényel. Sokkal nagyobb belső békét, mint egy kevésbé veszélytelen hivatásban. És egy másik dolog is eszembe jutott, amit mesélt erről a kis kegyhelyről, erről a kis szentélyről, amit épített a háza közelében. Ez is azt mutatja, hogy ön egy olyan ember, aki a békére törekszik, ami számomra nagyon szép, mert valójában ez az, ami egy pilótának is nagyon fontos, hogy ne veszítse el a hideg vérét, készüljön fel minden helyzetre, és próbáljon meg nyugodtan és higgadtan a saját tudására és hitére támaszkodni.
Igen, amit mondott, hogy a stressz, a veszélykeresés ugye ebbe a műfajba nem igazán dominál. Amikor vizsgáztatok oktatókat, akkor el szoktam nekik mondani, hogy a leendő tanítványaiknál valahogy fel kell tudni mérni, hogy az úgynevezett stressz tűrőképesség és a félelemérzés milyen harmóniában van az adott emberbe, mert ugye aki nem fél semmitől, az a lehető legveszélyesebb, mert az előbb-utóbb neki fog menni a falnak, tehát az nem alkalmas pilótának. Aki pedig túlságosan félős, az meg azért nem alkalmas pilótának, mert a félelmei, a túlzott félelmei miatt fog hibás döntéseket hozni, ami ugyanoda vezethet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy egészséges veszélyérzés, veszélytudat minden emberbe, mint a tűzoltó palackban ez a kis műszer, amiben van zöld, piros és sárga, tehát annak ott valahol középen kell lenni. Ha túlságosan kevés a veszélyérzet, az kizárólag, hogy valaki pilóta legyen, ha meg túlságosan sok, az szintén, és ezt az oktató feladata felmérni, hogy időbe kiszűrje. Úgyhogy amikor a pilóta beleül a repülőbe, akkor nem úgy fog beleülni, hogy vele valami baj fog történni. Ugyanúgy, mint ahogy az átlagember beül az autójába, akkor nem a tömegkarambolok járnak az eszébe, hanem csinálja dolgát. Viszont ha előfordul egy olyan nehéz helyzet, egy vészhelyzet, amit meg kell csinálni, akkor ezt meg kell tudnia oldania. Mikor kezdő voltam, akkor tartottam tőle, ha egyszer előfordul egy ilyen helyzet, akkor én azt hogy fogom megoldani. Aztán valahogy úgy hozta az élet, hogy amikor lett ilyen helyzet, annyira kevés idő volt arra, hogy én elgondolkodtam azon, hogy mit csinálok, hogy szinte automatikusan csináltam, és amikor már mindennek vége volt, és megoldódott a helyzet szerencsésen, akkor aznap este gondolkodtam el oda-haza az asztalnál, hogy Isten segített a szaktudásom, vagy mind a kettő, meg szerencsém is volt. Tehát ezek összetett dolgok. A harmónia és a béke, ugye ez egy olyan foglalkozás, aki ilyet él meg, egy ilyen hivatás, úgy kell elképzelni, mintha 10-szeres sebességgel élne. Tehát, mintha egy lovaskocsiból átülne egy jaguárba. Peregnek az események gyorsan, meg mint hogyha valaki 10-szeresen élne. Ezt csak úgy lehet kezelni, ha van idő a harmóniára, a békébe, a békére, az elmélyülésre és a lélek regenerációjára, mert erre szükség van ahhoz, hogy a következő alkalommal teljes értékű emberként üljön a kormány mögé.
Ez a veszélyhelyzet, amiről mesélt, az engem is foglalkoztatott, hogy vajon milyen érzés az, amikor egy olyan váratlan esemény történik, amikor hirtelen az embernek minden tudását és minden energiáját össze kell szednie, mert lehet, hogy nem csak a saját testi épsége, hanem másoknak az élete is ezen forog kockán. Ehhez azért egy megfelelő önbizalomra is szüksége van az embernek. Ön például, amikor elindult ezen a pályán, vagy amikor eldöntötte, hogy repüléssel szeretne foglalkozni, hogyan vélekedett magáról? Változott a személyisége, amikor úgymond munkába állt, vagy ez mindig is jellemző volt önre, ez a fajta magatartás?
Nagyon érdekes a kérdése. Én erre avval egy kis történettel szeretnék válaszolni, hogy a nagy fordulópont akkor volt a személyiségemben is, meg az önbecsülésemben is. Ez mindig egy nagy fordulópont egy pilóta jelölt életében, mikor először elengednek egyedül repülni. Ugye ez a képzés során egyszer eljut odáig a 15 óra körüli repült idő után, ami nagyon röpke kis időszak, hogy elengedik az embert egyedül, megtanítják a esetleges veszélyhelyzetre, mit kell tennie, ha mégis leállnak motor. És én 20 éves voltam, amikor ez megtörtént, 1973. június 29-én 7 óra 30 perckor reggel. A születésem időpontjára nem emlékszem ennyire pontosan, hogy nem tudok róla, mint az egyedül repülésem, az a úgynevezett második születésnap. Ennél csodálatosabb érzést egy pilóta nem élhet át, mikor először elengedik egyedül repülni, nincs oktató a repülőgépbe, és nincs lazítás, tehát az ember nagyon figyel. Ilyenkor általában élete két legszebb leszállását csinálja, mert két kört lehet ilyenkor repülni. És én arra az érzésre emlékszem, hogy este, amikor ágyba feküdtem, akkor először éreztem azt, hogy valami olyasmit csináltam, amiért másokat is nagyon tisztelek, tehát kötelességem magamat is tisztelni. Azért, mert elértem valamit, amit én nagyra becsülök. És ez adott nekem egy nagy hitet, egy nagy lökést az életbe. Erre tudtam építkezni a későbbiekben.
Visszanézve ezekre az időkre, amikor pályakezdő volt, vagy amikor fiatal, de már tapasztalt pilótaként repült, tudta akkoriban, hogy most a mai énje itt, ebben a faluban, ezen a helyen fog élni? Vagy ez is egyfajta véletlenként alakult? Volt a tervben, hogy egy békés, csendes faluban fog lakni, vagy ez is egyfajta ráhagyatkozás volt a sorsra, Isten kezére, nevezhetjük akárhogyan?
Hát inkább így, ahogy ön mondta, ez egy tulajdonképpen egy olyan véletlen volt, ami szükségszerű, mert kerestem az ilyen békés helyeket, és ebben a faluban találtam meg. Ugye én Dunántúli voltam, de a munkám során ide kerültem Heves megyébe. Először Gyöngyösen laktam 17 évig, aztán ide kerültem ebbe a faluba, és most már én úgy élek itt, mintha mindig is itt laktam volna. Beilleszkedtem ebbe a faluba, én kormányzati képviselő lettem, és megpróbálok részt venni a falu közösségi életében. 630 ember a lélekszáma a falunak, vezetek egy irodalombarátkört itt a faluba, és igyekszek teljes életet élni. Spirituálisan, lelkileg, és még megadatott, amíg az orvosi alkalmasságom engedi, egyelőre még igen, hogy a repülést is folytassam. Csak most már nem abban a tempóban, mint amikor aktív voltam. Tehát egy kicsit kevesebbet, de igen-igen jól esik.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit említett, hogy az embernek sajnos, amikor úgy érzi már, hogy nem úgy működik a szervezete, az elméje, tudnia kell nemet mondani erre a pörgésre is. És szerintem ebben a hivatásban, vagy az olyan hivatásokban, ahol nagyon magas a stressztűrő képessége az embernek, nagyon aktívan kell koncentrálni, figyelni, felkészülni, sajnos nagyon kevesen ismerik el azt, hogy igen, én már ebben nem tudok részt venni, nem tudok úgy koncentrálni, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, és egy kicsit vissza kell venni a tempóból. Ez is egyfajta önismeretet, önvisszacsatolást igényel, amikor az ember úgy érzi, hogy most már egy kicsit másképpen kell hozzáállnia. És ezt is nagyon jó volt hallani, hogy ez viszont nem a teljes leállást jelenti, hogy innentől kezdve az ember passzív életet él, hanem egy kicsit megváltoztatja a saját életét. Úgy alakítja ki, hogy érjék különböző ingerek, azt csinálhassa, amit szeret, de mellette egy kicsit lassabb vizekre evez. Ön hogyan élte meg ezt a változást?
Hát fokozatosan, és fel kell, hogy készüljek arra, hogy eljön az a pillanat, amikor a pilóta sapkát a szögre kell akasztani. Tulajdonképpen azért a család, a spirituális élet, a hobbik, a kertészkedés idehaza, tehát a barátok át kell, hogy vegyék azt a szerepet, amit a hivatás adott, és én ezt nem tragédiaként élem meg, mert ez természetes dolog, hogy az embernek előbb-utóbb abba kell hagyni a hivatását, és azért is foglalkozom több mindennel, hogy ne okozzon ez olyan leállást. 20 éve hagytam abba a mezőgazdasági repülést, és szinte minden éjjel álmomban valamit vegyszert szórok, vagy műtrágyát szórok repülőgépről, és az valószínűleg így lesz, hogyha abba hagyom végleg a repülést, akkor maradnak az álmok. Az álmok a múltból, ugye hatalmas élménymennyiség van a hátam mögött, és ezek valószínűleg elő fognak jönni az álmokba. És azt meg tudomásul kell venni, hogy mikor kell abba hagyni, tehát egyenes derékkal úgy szeretnék végleg nyugdíjba jönni, hogy úgy emlékezzenek rám, hogy próbáltam segíteni másoknak, hogy ők is hozzáférjenek ehhez az élményhez. És hát nem, nyilván nem addig akarom csinálni, amíg már alkalmatlan vagyok. Tehát fel vagyok rá készülve, hogy el fog jönni nem sokára az az idő, amikor ezt abba kell hagyni. De hát az embernek van tartása, és elég hosszú idő állt rendelkezésre, hogy én erre elkészüljek.
Valóban ez egy nagyon szép és hosszú karrier, ami nem is ön mögött áll, hanem amiben ön még ebben a pillanatban benne is van. Úgyhogy valóban úgy tűnik, hogy ez egy nagyon szép és méltó befejezése lesz ennek a csodálatos életpályának, amiről az előbb hallhattunk pár mozzanatot. Ezzel kapcsolatban arra szeretném kérni, hogy meséljen olyan dolgokat, vagy olyan tulajdonságokat, amiket a szakmája révén tapasztalt. Gondolok itt például olyan személyes élményekre, amik egyszerűen úgy érzi, hogy ha nem ez lett volna a pályája, akkor nem lett volna vagy az élete, vagy a személyisége része. Tehát mi az, amit ön a szakmájának köszönhet? És hogyha esetleg van ilyen olyan áldozat, vagy olyan nehézség, amivel a szakmáján belül kellett önnek személyesen megküzdenie, akkor arról is meséljen, kérem, hogy ezt hogyan tudta összeegyeztetni azzal a sok széppel és jóval, amit kapott. Tehát, ha nagyon egyszerűen fogalmaznék, mik a pró és mik a kontra érvei az ön munkásságának, az ön életének?
Az egyik alap dolog, amit önmagamnak be kell, hogy valljak, hogy Én egy humán beállítottságú, elég szubjektív ember vagyok, és egy pilótának erről le kell szokni. Tehát ne az érzelmek vezéreljék, hanem az észt, racionalitás. Ezt nekem meg kellett tanulni, mert én alapjában véve inkább a szívemmel gondolkodtam mindig életemben, és hát az a repülésben ez nem egy jó tulajdonság, tehát mindenképpen meg kell tanulni másképp gondolkodni, másképp is gondolkodni, racionálisan. Ez az egyik, amit úgy gondolom, hogy menet közben sikerül kialakítanom, hogyha beülök a repülőgépbe, akkor nincs álmodozás, nincsen eltévejedés, akkor arra kell koncentrálni. A másik a szorgalom, mert a repülés az sokszor nagyon monoton is lehet, főleg a mezőgazdasági repülés. És ilyenkor óhatatlanul az éberség egy kicsit elmosódik, csökken a fáradtság miatt, a monotónia miatt. Tehát egy óriási monotónia tűrést kell kialakítani az embernek magába, és egy őrláng, tehát kell egy ügyeletes kis pilóta az ember agyába, aki mindig figyel. Bármikor, ha egyik másodperccel a másikra valami beavatkozás kell, mert valami baj történt, akkor azonnal csinálni kell. Valószínűleg erre se voltam én előtte képes. Aztán van még egy dolog, ami 50 éves korom körül jött elő, hogy nekem nagy tapasztalatom volt a látás utáni repülésben, alacsony magasságon, és ott elég nagy mozdul, durva, vagy nagy kitérésű mozdulatokat csinál a pilóta. Tehát jár keze, lába fizikailag is dolgozik a mezőgazdasági repülőgépben, és amikor nagyobb gépre kerültem, ugye az műszerrepülés, hát meg egészen finom kis mozdulatokkal kell vezetni, szinte csak gondolattal, nem is kézzel. És ezt nagyon nehéz volt megtanulnom, mert benne voltak az ösztönös mozdulatok, a nagy oldalkormány mozdulatok, és ugye a műszerrepülésnél ez visszabeszél. Tehát nem, hogy előnyét élveztem volna a korábbi tapasztalatoknak, inkább hátrányát éreztem. Én csináltam 60 ezer felszállást életemben, hát ennél van, aki jelentősen többet csinált, és a sok gyakori le- és felszállás adott egy nagy rutin, de a műszerepülésnél ennek hátrányát éreztem. Tehát nehezebben tudtam megtanulni, mint az a 20 éves fiatal, akit rögtön erre képeznek ki, mert az mindent elhisz, amit mondanak, neki nincsenek káros rutinjai, és hát ezt 50 éves koromban kellett megtanulnom. De hála Istennek most azokból a tapasztalatokból élek, amit 50 éves korom körül szereztem. Úgyhogy amit az ember tanul, mindig valamelyik időszakban biztos hasznosítani tudja.
Amikor az ember ilyen aktív életet él, vagy olyan hivatása van, ahol folyamatosan a megújulásra és a fejlődésre kell odafigyelni, akár egy ilyen helyzetben, amikor egy új géppel tanul meg az ember vezetni, ilyenkor talán nem mindig jut idő arra, hogy az ember egy kicsit megálljon, és visszanézzen arra, hogy mondjuk honnan indult, vagy hol volt 20 évvel, 30 évvel, 40 évvel ezelőtt, és az akkori énje szemszögéből próbálja meg a mostani életét szemlélni. Ön hogyan látja, hogyha mondjuk a pályakezdő, vagy a 30 évvel fiatalabb énje most itt lenne, és látná önmagát, akkor mit mondana, vagy esetleg ön mit tudna ennek az embernek mondani?
Nagyon érdekes a kérdés, ezt én felszoktam tenni ott egy találkozókon. Néhány évvel ezelőtt volt az 50 éves általános iskolás találkozónk, és hát nem mindenki dicsekedett az életében, nagyon sokan panaszkodtak, hogy hát lehetett volna jobb sorsuk is, meg az élet milyen nehéz volt, és én megkérdeztem a többieket, hogy menjetek, bújjatok vissza abba a 14 éves gyerekbe, akik akkor voltunk, és ha akkor ennek a gyereknek elévetítik a tényleges sorsát, akkor megelégettetek volna vele 14 évesen, hogy ezt fog rátok várni. És akkor láttam, hogy neki egy kicsit másképp látja az életét. Én erre a kérdésre én azt tudom válaszolni, hogy minden tekintetben felülmúlt a várakozásaimat, amit az élettől kaptam. Ugye mondják, hogy ha nem akarsz dolgozni, akkor válasz olyan hivatást, amit imádsz, és soha többet nem kell dolgozni. Valahol ez is igaz volt, rengeteget dolgoztam, csak én nem munkának éreztem, hanem élvezetnek, a hivatásom gyakorlásának. Tehát úgy gondolom, hogy most 70 éves vagyok, egy mérleget lehet vonni, én nagyon elégedett vagyok az életemmel és a pályámmal.
Azt hiszem, hogy minden ember erre törekszik, és ezt szeretné majd 70 évesen mondani, hogy igen, ő elégedett azzal, ahová eljutott, és amit elért. Nagyon jó ezt hallani.
Igen, és segített a hitem is a nehéz pillanatokban. Arra tanított meg a hit, hogy ne csak Istenbe higgyek, magamba is. Tényleg így van, ahogy az elején mondtam, hogy aki önmagába bízik, az Istenbe is bízik, és ez fordítva is igaz.
Tehát az ön számára ez az Isten kapcsolat egyfajta kölcsönös ráhagyatkozás, kölcsönös kapcsolatteremtés. Hogyan látja ön Istent az ön saját életében?
Én úgy élem meg, hogy Isten nem azt mondja nekünk, hogy mindent bízunk rá. Ez nekünk nagyon sokat kell tenni azért, hogy az életünk jó mederbe folyjon. A hit az óriási segítség ebbe. De egy egészen rövidtek is anekdotát elmondok, hogy ez az egyik arab országban hogyan érik meg egy másik vallás követői. Volt egy repülőgépszerelő kollégám, egy egyiptomi, aki annyira lusta volt, hogy nézni rossz volt, hogy szinte fizikai fájdalmat okozott neki, hogy meg kell mozdulni, hogy egy csavarúzót a kezébe vegye. És egyszer, mikor egy repülésen kívül beszélgettünk, megkérdeztem tőle, hogy Ahmed, nem szégyeled magad, hogy ilyen lusta vagy? És azt mondja, hogy hát az a helyzet, hogy nem jól látom én ennek az okát, hogy ő lusta. Mert miért is lusta ő? Hát azért, mert őt a nagyisten lustának teremtette. Na most én nem akar szembeszállni az Istennel. És hát Isten soha nem mond ilyet nekünk, hogy mindent bízunk ő rá. Csak szorgalommal és munkával tudunk sikereket elérni, és üdvözülni is. Úgyhogy nekem ebbe akkor szembesültem vele, hogy azért milyen szerencsés vagyok, hogy én ebbe a világba születtem bele, ebbe a hitbe. És ez nagy segítség volt nekem, mert soha nem lazíthattam, hogy majd Isten mindent megold. Munka és szorgalom, ezt elvárja tőlünk a Teremtő.
Nagyon szép volt ez a gondolat, amit az előbb öntől hallottunk, és azt hiszem, hogy ez egy méltó befejezés ennek a tartalmas beszélgetésnek is. Kuncz Ferencet hallották. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt, és bízunk benne, hogy másokat is motivál majd az ön munkamorálja, az ön szeretett elhivatottsága a munkája iránt, és esetleg, hogyha egy fiatal ember hallja ezt, akkor lehet, hogy ő is úgy dönt, hogy felkapja azt a bizonyos sapkát ezután a beszélgetés után.
Reméljük, így lesz, én is köszönöm.
Kuncz Ferencet hallották, és Hézer Luca interjúját. Tartsanak velünk a Mária Rádió további műsoraiban is. Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Kuncz Ferenc pilótával beszélgettünk.